Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő még mindig home office újabb adásában, hiszen mi még otthonról dolgozunk, annak ellenére, hogy Budapesten újraindult az élet. Én Bíró Mariana vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és ahogy már megszokhatták, Jobb Sándor kollégámmal, szintén a politika rovatunk munkatársával beszélgetek. Szia, Sanyi!
Szia Marian, és üdvözlöm a nézőinket. Igen, mi még nem tudjuk, hogy mennyi ideig fogunk így home office-ból beszélgetni. Gyorsan elmondom, hogy miről lesz szó a mai adásunkban. Az egyik az pont ez, tehát nyit az ország, viszont az a kérdés, hogy vajon lesz-e második hullám ennek a járványnak, és bizony nem árt az óvatosság. Ebben az ügyben fel fogjuk hívni, illetve bekapcsoljuk ide az adásba Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem virológusát, vele fogunk beszélgetni arról, hogy mire kell majd figyelnünk. És Budapest újra nyit, a kormány pedig azt tervezi, hogy a veszélyhelyzetet, illetve a különleges jogrendet meg fogja szüntetni, vagy visszavonja. Röviden ennek a részleteit is megbeszéljük Mariannal.
Bizony, és ezek mind az elmúlt napok eseményeinek nyomon követése, folytatása, de azért napi aktualitásokból is mindig hát bővelkedünk, ha fogalmazhatok így. Na de a mai témáinkhoz mindenképpen kapcsolódik az, ami szombaton történt, hiszen Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy hétfőtől Budapesten is eltörlik, illetve visszavonják a kijárási korlátozást és számos szigorító rendelkezést. Nem tudom, Sanyi látta, de én ügyeltem, tehát végigkövettem ezt a bejelentést, és engem nagyon-nagyon megfogott Orbán Viktor videója, el is fogom mondani, hogy miért, de megkérem a Feriéket és Marcit, adásrendezőinket, hogy nézzük ezt most meg egy picit, nézzünk.
Már nem csak remény, vagy kívánság, vagy önbuzdítás, hanem tény is. A fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések száma is kedvezően alakul. Ez azért sikerülhetett, mert az összes döntést időben meghoztuk, és azért, ezt külön szeretném aláhúzni, mert mindannyian, vidékiek, budapestiek, egyedülállók, családosak, idősek és fiatalok, egyaránt felelősségteljesen viselkedtünk, köszönet érte. A mai szakmai háttér megbeszéléseken világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörtük. Így Budapesten is áttérhetünk, igaz, megfontoltan és óvatosan, de áttérhetünk a védekezés második szakaszára. Ezért a kijárási korlátozást feloldjuk, és a főváros mindig 2 hét késéssel követi majd a vidéket.
Na hát, ugye a bejelentés tartalmát szombat óta már mindenki alaposan ismerheti, de azért nekem, hát, hogy mondjam, kicsit szórta a szememet, hogy
kíváncsi is voltam erre, Mari, hogy mi az, ami meglepett téged még Orbán Viktorban, de úgyhogy most kíváncsian hallgatom.
Tehát a kormányfő végig arról beszél, hogy felelősségteljes magatartásra van szükség, ugye itt Budapest újranyitásával kapcsolatban, és egyébként is országszerte, ugye ezeket az egészségvédelmi intézkedéseket, szigorításokat, például a 1,5 méteres védőtávolságot, szociális távolságot, a maszkviselést és egyéb higiéniai szabályokat, még mindig kötelezőnek tekint a kormány, eközben bemegy a kormányülésre, illetve azt megelőzően az orvos szakmai vezetőkkel való tárgyalására Orbán Viktor, és sorban lekezel mindenkivel, akin nincsen maszk, és hát gyakorlatilag persze távolabb ültek egymástól, mint azt megszokhattuk ebben a bizonyos tárgyalóban, ahonnan már sok-sok fotót látunk, de azért mintha nem lett volna meg az a 1,5 méter. Tehát nem furcsa ez, Sanyi, hogy nem járnak az élen a példamutatásban?
Azt hiszem, hogy már bemutattunk néhány ilyen videót így a járvány elmúlt 2 hónapja során is. Nekem egész másfajta üzenettel bírt például New York kormányzójának az egyik videója, amiben Andrew Cuomo tulajdonképpen a tévékamerák előtt teszteltette le magát. Erről is van egy videónk.
That's it?
Yeah.
That's it.
That's it.
Nothing else.
That's it.
Nekem ez a videó és ez a cikk, ami erről szólt itt nálunk reggel, ez nagyon-nagyon érdekes volt, már csak azért is, mert szeretném szó szerint idézni New York kormányzóját. Intelligensnek, együttérzőnek és fegyelmezetnek kell lennünk, mondta, miközben az orrában turkáltak, tehát hogy ez a példamutatás, ez talán egy kicsit az egyébként fegyelmezettségre intő magyar kormányfővel szemben, illetve hát valóban nagyon sokat beszéltünk, hogy a kormány tagjai mennyire példaként, vagy ilyen mintaként tekintenek-e magukra ebben a bizonyos járványügyi helyzetben. Hát nem tudom, nekem azért ez furcsa volt, de nem baj. Neked volt valami hasonlóan érdekes, ami szemed szúrt ma?
Igen, megbeszéltük, hogy egy kicsit ezt a műsort most abban az irányban is tovább fejlesztjük, hogy aki nem olvasta az Indexet, nem volt rá nagyon ideje, annak kiválasztunk egy-két érdekes dolgot, még így a koronavírusos hírek előtt. Úgyhogy én egy cikkre hívnám fel a mindenki figyelmét, ennek az volt a cím, hogy miért állt le a világ az új vírustól, ha a korábbiak enélkül is eltűntek. Ugye itt ez sok mindenkinek fölmerül ez a kérdés, hogy miért kellett leállítani a világot. Hát ugye ennek lettek súlyos és kevésbé súlyos következményei ennek a járványnak, ez nagyon megítélés kérdése. Ez a cikk azt boncolgatja, hogy mi a különbség a korábbi MERS, illetve a SARS járványokkal, és hát azért arra a következtetésre jut Bolcsó Dániel kollégánk cikke egyébként, hogy itt két dolog van, ami miatt azért ez az új koronavírus nagyon is óvatosságra int mindenkit. Az egyik az az, hogy rendkívül gyors ez a vírus, elég gyorsan terjed a másik két egyébként szintén koronavírus válfajhoz képest. Ez az egyik. Az egyik nehézsége a dolognak, a másik pedig az, hogy bizony ez a tünetmentes emberekkel is fertőz, azaz tulajdonképpen fű alatt tud fertőzni ez a vírus, és hát éppen ezért olyan veszélyes. A lényeg az, amiről már múlt héten is beszéltünk, hogy a járvány nem ért véget, és bizony továbbra is mindenkinek nem árt óvatosnak lenni. Most tulajdonképpen a védekezésnek csak a második szakaszában vagyunk.
Ugye ezt a napi adatok közzétételekor a kormányzati honlap is most már gyakorlatilag egy hete mindig hozzáteszi, hogy ez a bizonyos második szakasz van, de azért igazítsam minket, miért is kell óvatosnak lenni? Mit jelent, hogy nem ért véget a járvány? Mik a napi adatok?
Nézzük meg azt, hogy a múlt héten nagyon-nagyon örültünk annak, hogy csökkenni kezdett az aktív fertőzöttek száma. És bizony ez nagyon-nagyon optimizmusra adott okot, viszont mind vasárnap, mind hétfőn ismét emelkedett az aktív fertőzöttek száma. Most nézzük meg egy kicsit jobban, hogy ez mit jelent. Ez egyedül egyébként annyit jelent, hogy az elmúlt napokban több lett az új fertőzött, mint az új gyógyult. Na most itt, amit érdemes nézni, az a piros vonal, meg a kék vonal. Ugye a piros vonal az az aktív esetek számát jelenti, a kék vonal az pedig a gyógyult esetek számát. Na most én visszanéztem, ennek az oka, hogy most éppen hétfő-kedden kevesebb lett az új gyógyult, ennek természetesen lehet az az oka, hogy most éppen kevesebb ember, mármint hogy kevesebb a gyógyult, de visszanéztem az elmúlt hetekben, hogy mindig hétvégén csökkent le ez a szám, és ugye ez elég jellemző, hogy hétvégén, főleg vasárnap nem nagyon szoktak kórházból elbocsájtani embereket, ez általában hétfőn vagy kedden jellemző, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezek a számok hogy alakulnak mondjuk kedden vagy szerdán. Néhány gyors szám, azért 11 idős krónikus beteg hunyt el ismét, 1400-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma tehát most 1673 fő, és 568-an vannak kórházban, és közülük 46-an pedig lélegeztetőgépen.
De Sanyi, nem is tudom, hogy ezt hogy kellene értékelnünk, vagy értékelnünk kell ezt a... Mert ugye Müller Cecília is azt szokta mondani, hogy egy-két napból nem lehet következtetést, járványügyi következtetést lemondni, viszont több olyan hírt láttam, amikor egy országban, ahol akár például újra nyitottak, vagy még csak nem is teljes nyitás után, de újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma.
Bizony, jó néhány ilyen eset van, ezt is csak most ilyen nagyon vázlatosan és gyorsan mondom. Kínában például, ahonnan ez az egész járvány ugye indult, ott most 1205 falut kellett lezárni, mert újra tapasztaltak fertőzéseket. Ezek egyébként valószínűleg nagyrészt külföldről került be a vírus Oroszország felől. Franciaországban a karantén feloldása óta 25 új gócpontot találtak. Érdekes módon köztük van két vágóhíd, ez más országokban is egyébként vágóhidakon újra tapasztalták a vírus jelenlétét. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy ott hűvösebb van, hidegebb van. Mondok még két dolgot, Kaliforniában egy koronavírusos beteg elment egy anyáknapi istentiszteletre, és emiatt ott most 180 embert kellett karanténba helyezni. Szlovénia, amelyik hivatalosan bejelentette a járvány végét, most újra szigorítani fog a beutazás szabályain. És meg akarok mutatni még egy grafikont itt az adatsorunk végén. Ez Irán helyzete, ami elég jól mutatja, ugye ez a napi új eseteket jelenti, hogy bizony így néz ki egy második hullám. Tudjuk, hogy Iránban eléggé elszabadultak a dolgok, valamennyire sikerült leszorítani, de bizony most újra emelkednek a számok. Ezzel is csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezzel a járvánnyal.
Ugye nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni, de ez az utolsó grafikon, amit mutattál Iránról, ez annyira felhozta bennem az emléket, amikor Gulyás Gergely sokszor használt a farkas fog, vagy farkas harapásszerű grafikonok képét, hogy bizony-bizony lehetnek ilyen akár átmeneti, akár hosszabb távú emelkedések. Pedig ugye már nagyon elegünk volt ebből a karanténból, és hát én azt gondolom, hogy nyilván pszichológiailag is, fizikailag is kellett az országnak az, hogy újra nyissunk. Viszont Lakatos Tibor rendőr ezredes, valamint Müller Cecília országos tisztifőorvos is gyakorlatilag szó szerint ismételve egymást különböző napokon, de arra figyelmeztetett, hogy bizony az egészségvédelmi szabályok további betartásától nagyban függ az, hogy egyáltalán lesz-e második járványhullám, sőt, hogy az, miként találja el Magyarországot, lehet bizony, hogy sokkal súlyosabb lesz, mint az első. Mit szólsz ehhez?
Hát erre a legjobb lesz, hogyha most már nem mi fogunk itt erről beszélni, hanem megkérdezünk erről egy virológust, Kemenesi Gábort. Mielőtt azonban megkapcsolnánk őt az adásban, ő nemrégiben megosztott egy videót, amin értékelte a járvány jelenlegi helyzetét, illetve azon arról is beszélt, hogy mi várható a második hullámról, illetve, hát ami elég érdekes, és azt most mindjárt be fogjuk játszani, egy kis jóslásba is bocsájtkozott tudósként arról, hogy mi várható társadalmilag a járvány jelenlegi fázisában. Ezt nézzük meg.
Most jön el majd az a fázis, amikor úgy érezzük, hogy elmúlt a baj, és elkezdjük keresni az okokat, bizonyos politikai erők, ugye látjuk itt Kína-Amerika nagy harcát, ezt ki is használják, ez is teljesen általános protokoll és teljesen általános forma, és hát a társadalmi hatások leginkább abban merülnek majd most ki, hogy most jön majd az, hogy bizonyos embercsoportok, akik mondjuk elvesztették a munkájukat, vagy akik elvesztették a szeretteiket, majd megpróbálják megkeresni azt, hogy ki ezért a felelős. El kell, hogy mondjam, ez az én személyes véleményem, ez egy olyan harc, amiben most vagyunk, ahol harc közben kell megtanulnunk, hogy az ellenséget hogy tudjuk legyőzni. Itt nincsenek jó vagy rossz döntések, itt becslések vannak, többféle szakértőnek a véleménye, ami politikai döntéshozóknál olvasztódik össze, és abból valami döntés születik. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb lenne most, és ez megint egy picit idealista megjegyzés, de a legfontosabb lenne 21. századi emberként viselkednünk, és felfognunk a komplexitását a dolgoknak, tudatában élni annak, tudatában lenni annak, hogy egy vírus van köztünk, egy új vírus, a tudomány számára új vírus, és ezzel meg kell küzdeni, és egyénileg talán úgy tudunk a legjobban küzdeni, hogyha nem az ostobaságnak hiszünk, meg nem a félelemnek hiszünk, hanem a tudásnak hiszünk.
Online vendégünk tehát, és szeretettel üdvözöljük Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágata János Kutatóközpontjának virológusát. Remélem, hogy hol minket lát, minket rendben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mindenkit!
Nagyon-nagyon jó ütemben. Ja, igen, köszönjük szépen, nagyon jó ütemben csatlakozott be az adásba. Ugye itt az előbb egy előadásából idéztünk, ahol arról beszél tulajdonképpen, hogy hát a középkori példák is arra intenek, hogy minden ilyen járvány után egyrészt elkezdődik a felelősségkeresés, meg hát sokféle nézet hódít ilyenkor, de a legjobb az, hogy bízzunk a tudásban és a tudományban. Hadd tegyek fel most egy sokkal egyszerűbb kérdést ennél, hogy rendben van, hogy a tudásban bízunk most az elkövetkező hónapokban, de miben bízzon egy ember, egy hétköznapi ember, hogyan védekezzen, hogyan vigyázzon magára?
Megint csak ismételném önmagam, sehogy máshogy, mint eddig. Tehát hétköznapi emberként most az, hogy a nem tudom hány száz hatóanyagból épp melyik az, ami ígéretes, teljesen mindegy, az vírusnak az alapvető tulajdonságában teljesen biztosak vagyunk. Egy légúton terjedő, cseppfertőzéssel terjedő vírusról van szó. Ezzel ellen megvannak azok a fajta fegyvereink, amiket az influenzánál ismerünk. Kézmosás, arcunk érintésére kerülés, a szájmaszk. Egyelőre ezek vannak, ezt kell használni.
Ez nagyon, nagyon érdekes helyzet lesz például a maszkviselés a nyári melegben, és ebben kapcsolatban is szerintem nagyon sokakat érdekel engem biztosan, hogy a jó idő és a meleg idő például hogyan befolyásolja majd ezt a vírust, a járvány terjedését, akár egy második hullám esélyét, illetve hogy egyáltalán például most az nagyon aktuális téma a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ugye engedélyezte a kormány a napközis nyári táborokat, de vajon elmerjék-e engedni a szülők őket?
Igen, szoktam mondani ezekre a kérdésekre, hogy természetes, hogy a társadalom és az emberek bármibe belekapaszkodnak, ami egy picit is bíztató. Ez a meleg időjárás is ugyanez. Ugyanakkor szakértőként, tudósként, és ez picit nem lett bevezetve a köztudatba, hogy a tudományos megalapozottság az itt a legfontosabb. Tehát én akkor fogok arról beszélni, hogy a meleg segít a víruson, hogyha erre olyan mérések lesznek, amik ezt egyértelműen mutatják. Egyelőre ellentmondásos tanulmányok vannak, és még hogyha ez így is lenne, akkor sem látjuk ennek a tényleges exakt hatását. Különféle földrészeken vizsgálva a járvány dinamikája nem mutat különbséget a hőmérséklet összefüggésében, ebben így bízni, hogy majd megment minket, felesleges. A gyermekek kérdése megint csak egy olyan dolog, hogy szakértőként sem mondanám azt, hogy ez vagy az jó döntés. Szakértőként azt tudom mondani, hogy nagyon sok kérdés nyitott. Azt most már tudjuk a vírusról, hogy a gyermekek fogékonyak rá, függetlenül attól, hogy milyen korúak. Azt is tudjuk, hogy a gyermekek körében a tünetmentesség nagyobb arányban jelentkezik, mint a felnőtteknél. Nagyon úgy tűnik, hogy egyéb összefüggéseket is fel lehet tárni, egyéb olyan betegségek, most ez a kawasaki betegségről lehet hallani, hogy úgy tűnik, hogy azokon a területeken, ahol járvány van, ott eznek az aránya megnő a gyermekek körében. Ez egyébként nem csak erre a vírusra igaz, ez más vírusoknál is már tapasztalta a tudomány. Ezek azok, amiket sejtünk és vagy tudunk, és ehhez mérten mindig az aktuális járványos helyzettől függően kell dönteni, és megtenni a lehető legtöbbet annak érdekében, hogy minimalizáljuk a kockázatát annak, hogy mondjuk a gyermekünk megbetegedjen, vagy nagyobb baj legyen esetleg.
Arról is nagyon-nagyon sok nyilatkozat hangzik el, pro és kontra, hogy lesz-e második hullám, és hogyha lesz, akkor mikor lesz. Ön hogy látja, mikor lesz második hullám, és ez mennyire fogja érinteni Magyarországot?
Igen, ez megint egy olyan, azt hiszem a videóban is elmondtam, hogy annyira nehéz, annyira túl sok tényező van, amit nem ismerünk, és annyira fluid a helyzet, hogy egyszerűen nem lehet pontosat jósolni. Nyilván vannak predikciók, mert valamivel kapaszkodni kell. Nagyon valószínű, hogy lesz második hullám, ugye a WHO álláspontja is ez, és a szakma álláspontja is ez. Az, hogy ez mikor és milyen mértékben következik majd be, az nagyon sok mindentől függ, egészen az egyéni emberek viselkedésétől, fegyelmétől, egészen majd mindenféle állami döntésekig, nemzetközi helyzetekig, nagyon sok olyan tényezőtől, amit most még nem láthatunk előre.
Na de pontosan, amire utal, mikor kell gyorsan lépni nyilván a kormánynak? Tehát honnan lehet azt majd felismerni, hogy adott esetben újabb korlátozó rendelkezésekre van szükség, hiszen most épp mi lazítunk, tehát nem tudom, milyen betegszám emelkedésre kell odafigyelni, vagy mire másra?
Igen, ez jó, jó is, hogy jött ez a kérdés. Két nagy pillért látok, ami nyugszik a védekezés. Az egyik abszolút az emberek szintjén van, amit én is itt súlykolok mindenkinek, hogy legyünk tudatában ennek a veszélynek, ennek a dolognak, hogy ez most itt van. A másik pillér pedig a végrehajtás, tehát a szakértők és a politika feladata, és abban a kézben van, ott összpontosul. Ez pedig nem szól másról, mint időben felismerni, jó diagnosztikai kapacitást építeni, egészségügyi hátteret építeni. az az idő, amit mi például most itt Közép-Kelet-Európában nyertünk a nyugathoz képest, az erre kiválóan alkalmas volt, hogy ez fölépüljön. És ez meg már szakmai kérdés, hogy ezt majd hogy használjuk, és miként. Ezért szoktam mondani, hogy egyéni szinten legyünk tudatában annak, amit elmondtam, ez az egyik pillér, és egyébként pedig közben figyeljük a környezetet, figyeljük azokat a folyamatokat, amik zajlanak, de erre vannak a közegészségügyi hatóságok és egyebek, amik ezt kommunikálják, és nagyjából felvázolják a helyzetet.
Abban megegyezhetünk, ugye, hogy ebben ez a fenyegetés és ez a harc, ez csak akkor ér véget, hogyha lesz vakcina. Elég sok kísérlet zajlik, szinte minden nap lehet hallani egyről, és mindegyik van bíztató. Mit lát ezekből, mikor lesz vakcina?
Ez megint olyan, amit fölösleges lenne bemondanom egy dátumot, mert butaság is lenne. Nagyon bíztató, hogy 12 vakcina van jelenleg klinikai fázisban, ilyen még nem volt. Az, hogy ebből egyik se jöjjön be, azt viszont biztosan mondom, hogy az szinte lehetetlen. A jövő év folyamán látom reálisnak azt, hogy legyártva a polcokon ott lesz valamelyik ezek közül. Tényleg lehet hallani részeredményeket, nagyon bíztatóak. Én tudósként, szakértőként, aki értem ezeknek a folyamatait, abszolút meg vagyok elégedve ezzel. De nagyon sok mindenen múlik, hogy ez ténylegesen mikor kerül oda a polcokra. Ugye itt majd már, miután megvan a vakcina prototípus, illetve már az a vakcina, ami hatásos, utána azt le is kell gyártani, el is kell juttatni a szükséges helyre. Ez meg majd az akkori járványtól függ, hogy ez hogy fog zajlani.
Abba már nem is kalandozni kell, hogy mire a társadalom eltoltottsága kialakul, és annak milyen feltételei vannak, az nagyon messzire vezetne. Nem akarjuk, hogy tovább jósoljon, viszont nagyon szépen köszönjük, mert rengeteg hasznos információt adott már így is. Én azt gondolom, főleg itt a nyár előtt, vagy a nyár kezdetén. Köszönjük szépen, hogy velünk volt, nagyon örülünk, hogy beszélhettünk, és reméljük, hogy személyesen folytathatjuk majd ezt a Kermeli stúdióban. Meglátva, értékelve az adatokat ott a nyitás után. Még egyszer nagyon szépen köszönjük Kemenesi Gábornak, viszontlátásra.
Köszönöm. Viszontlátásra. No, hát Marian, bizony, tehát azért ugye fur egy kicsit ez a helyzet, amiben most vagyunk, mert egyébként ez a mai nap az, amikor Budapest is kinyitott, a korlátozások nagy része megszűnt. Mi pedig itt arról beszélünk, hogy na, mikor jön a következő hullám, de azt hiszem, hogy az előbb elhangzottakból azért látszik, hogy az óvatosság az nem árt, meg az nem árt, amit eddig mi megtanultunk erről a járványról, tehát ezt azért tudjuk most kamatoztatni. Én ma reggel autóztam, autóba kellett ülnöm viszonylag korán, és bizony el kell mondanom neked, hogy Budapesten most így a reggeli forgalom az úgy eléggé kezd emlékeztetni a járvány előtti időszak egyik hétfő reggelére. Mit gondolsz erről?
Tartok tőle, Sanyi, hogy ez még durvább is lesz itt az első napokban, mert nyilván nagyon-nagyon szerettek volna már kiszabadulni az emberek, ráadásul ugye tudjuk, hogy itt a kormány döntését nem csak járványügyi adatok alapozhatnánk meg, hanem ugye a gazdasági életnek is szüksége van erre az újranyitásra, főként Budapesten, ami ugye a termelőképesség jelentős részét adja az országban. De hát én nem tudom, még én nem voltam az utcán ma, nem tudom, hogy például mit jelent ez a teraszoknak a megnyitásával, üzletek újranyitásával, milyen mondjuk úgy gyalogos forgalmat. Például az autósról ugye már lehetett akár a karantén ideje alatt is rémhíreket hallani. Meglátjuk, minden esetre nem csak a forgalommal és az emberek esetleges feltorlódásával járhat ez a bizonyos újranyitás, hanem, és erről Németh Tomival beszélgettem még múlt pénteken, mert Orbán Viktor Belgrádban járt aznap, és ott ejtett el először, akkor mondta a kormányfő bizony, hogy visszaadná a parlamentnek, ami egyébként sosem volt a parlamenté, ezt a bizonyos plusz felhatalmazást, ami ugye itt a nemzetközi közvéleményben, illetve közbeszédben talán felhatalmazási törvény révén volt a kormány, valójában ez nem így van. De hát már ugye Tomival is arról beszélgettünk, hogy azért érdekes lesz itt az újranyitás után adott esetben, hogyha elkezdenek emelkedni mégis a betegszámok, hiszen az emberek egyre jobban találkoznak majd egymással, hogy vajon tényleg visszaadják-e. Na, tegnap, illetve ma két megerősítést is kaptunk erről. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, bejelentette, hogy május 26-án benyújtják azt a jogszabálytermezetet, amely a rendkívüli jogrend megszüntetését fogja indítványozni. Egyelőre nem világosak persze a részletek, hiszen a koronavírus törvény sem tette lehetővé, sőt az alkotmányban, az alaptörvényben sem az el, hogy a parlament vessen véget a rendkívüli jogrendnek. A parlament kezdeményezheti ezt, és a kormánynak kell megtenni. Ugyanakkor simán lehet, hogy itt a koronavírus törvény bizonyos rendelkezéseit, illetve azokat a rendeleteket, amit a veszélyhelyzet ideje alatt hozott a kormány, bizony hatályon kívül helyezik, erre utalhat sok minden, például Varga Judit posztja, amely szintén megerősítette azt, hogy júniustól vége lehet ennek a rendkívüli jogrendnek.
Na hát Varga Judit posztját azt itt látják, azt elolvasni nem tudják, de ebből majd föl fogok mindjárt olvasni egy részletet. Szóval én azt látom, hogy a kormány az már most röhög a markában tulajdonképpen, mert ugye itt nagyon sokan aggódtak, én azt gondolom, hogy egyébként a demokráciáért joggal lehet mindig is aggódni, amikor ugye a kormány ezt a bizonyos felhatalmazást kérte és megkapta a saját többségétől. És most pedig a sok-sok nemzetközi és hazai bírálat után jön az, hogy természetesen vissza fogják adni. Varga Judit ezt írta, azt mondja, a világjárvány közepén, a védekezés legnehezebb napjaiban a hazai ellenzéki pártok képviselői karöltve a nyugat-európai politikai vezetőkkel, a liberális ősodratú médiával és a jól ismert szatellit civil szervezeteikkel máshol sem voltak elfoglalva, mint hogy egy soha nem látott intenzitású koordinált politikai támadást intézzenek hazánk ellen. A lényeg tehát mi? Az az, hogy tessék-tessék, huhogók, jól megmutatjuk, hogy amíg ti itt aggódtatok és aggályoskodtatok, addig a kormány az tette a dolgát, védekezett, és alaptalanok voltak a félelmek.
Persze, Sanyi, ezt jól kiszúrtad, egy konkrét kis kommunikációs kampányt építenek erre, főleg mióta tényleg a nemzetközi sajtónak akár felületes ismeretei, akár tévedései. És persze most egy ilyen döntéssel, amennyiben tényleg bekövetkezik és visszavonják ezt a rendkívüli jogrendet, szemben például a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel, ami szintén egyfajta ilyen jogrend az alaptörvényből következik, de bizony x éve, gyakorlatilag 2016 óta folyamatosan életben tartja a kormány, holott hát nem állnak fenn sem a törvényi feltételei, sem nem vagyunk olyan veszélyben, mint akár 2015-ben a menekült válság idején, amilyen nyomás nehezedett mondjuk a magyar határokra. De hogy visszatérjek itt a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre, az biztos, hogy az egy nagyon erős fricska lesz ennek a bizonyos nemzetközi közvéleménynek, például az Európai Parlamentnek, amely ugye éppen múlt héten tárgyalt erről a bizonyos koronavírus törvényről, hogyha visszaadja Orbán Viktor egy látványos gesztussal ezt az úgynevezett túlhatalmat. Nem akarlak meghökkenteni, Sanyi. Én valójában úgy gondolom, hogy Orbán Viktor semmiféle plusz hatalmat nem, vagy felhatalmazást nem kapott ezzel, hiszen kétharmados parlamenti többség birtokában kormányoz. Nagyon sok éve, legalábbis az elmúlt 10 év nagy részében ennyie volt, és most is biztosítja ezt a Fidesz-KDNP számára. És ráadásul azért emlékeztetnék arra csak egy fél mondattal, hogy Orbán Viktor, amikor az ellenzék egyetlen egy feltételt kötött a koronavírus törvény megszavazásához, azt, hogy legyen benne egy észszerű határidő, ők 3 hónapot mondtak, de hát arra a kérdésre se kaptunk választ, mi itt az Indexnél nagyon sokszor megkérdeztük, hogy mi lenne, ha fél év lenne, mi lenne, ha év végéig szólna. Nem kaptunk erre választ, Orbán Viktor azt mondta, hogy neki bizony 3 hónapra ne adjanak felhatalmazást, mert na 3 hónap alatt itt biztosan nem lehet válságot kezelni. Úgyhogy azért te mögött a kommunikációs kampány mögött bizony-bizony felsejlik, hogy itt valójában a kormány hozza a döntést magáról a rendkívüli jogrendről is, és sajnos, amiről itt Kemenesi Gáborral is beszélgettünk, és amitől tarthatunk, és talán nem jó túlagódni sem, de bizony, ha lesz második járványhullám, akkor nagyon könnyen lehet veszélyhelyzet megint csak Magyarországon. Reméljük, hogy azért nem így lesz.
Jó, szóval akkor ebből azt veszem ki, hogy azért ez még bőven változhat, tehát oké, visszaadják, aztán újra előfordulhat ugyanez a helyzet.
Sőt, Gulyás Gergelytől megkérdezik azt is, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy mégse adják vissza ezt a típusú felhatalmazást. Nyilván a miniszter azt tisztázta, hogy nem létezik semmiféle olyasmi, aminek olyan rossz a hangzása, hogy felhatalmazási törvény. Itt koronavírus törvényről, illetve rendkívüli jogrendről van szó, de azt mondta, hogy bizony, hogyha nem csökken a megbetegedések száma, hanem radikálisan nőni kezd, akkor felmerül a kérdés, milyen intézkedéseket kell hozni ismét. Azt is mondta a miniszter, ezt érdemes pontosan idézni, a rendkívüli jogrend nem csak egy elvont jogi alkotmányos fogalom, hanem olyan alapjog korlátozásra ad lehetőséget, amire egyébként nem lenne lehetősége egy jogállamban a kormánynak, az államnak. Itt példaként éppen a kijárási korlátozásokat említette, szerinte rendes jogrendben, tehát hogyha ezt a veszélyhelyzetet visszavonják, nem lehet majd ilyet megtenni. Ugye nem kételkedhetünk abban, hogy a kormány, amint akár úgy érzi, hogy tényleg veszélyes ütemben nőni kezd a megbetegedések száma, ismét korlátozni fogja a kijárást, illetve más szabályokat is bevezetne, de természetesen bízunk a legjobbakban. És ha már bízunk, és bizalom, és remények, Sanyi, zárásul ma is, hát mondj nekünk valami jót, egy valami pozitív hírt.
Emlékszel, Marian, hogy azért hányszor beszélgettünk mi ebben a műsorban Olaszország rendkívül nehéz helyzetéről, hogy ott mennyire tombolt ez a járvány, mennyire voltak tele a kórházak, bizony a folyosón voltak a betegek, és így tovább. No, eljutottunk mostanra odáig, hogy Olaszország is 2 hónap után kinyitott, hétfőn indult újra az élet, és hát ennek számos ilyen emblematikus jele volt. Egyrészt Vatikánban, a Szent Péter Bazilikánál már sorban álltak jegyekért az emberek, és egy másik fontos dolog, hogy például Milánóban egy nagy áruházban bizony ott is elkezdtek rohamozni az emberek, de azért még nem lehet úgy rohamozni egy bevásárlóközpontot Milánóban sem, mielőtt valaki oda belépne, megmérik a testhőmérsékletét, szóval, hogy még ott zajlik az ellenőrzés. De ez egy örömteli hír minden esetre.
Ahogy az is, hogy egyébként az olasz kormány már bejelentette, hogy június 3-ától újra nyitják a határokat az EU állampolgárai előtt, ami hát nyilván nem csak az odavágyó magyaroknak fontos, hanem nagyon sokaknak a per családi okokból. De ha jól tudom, akkor Olaszországon belül is akkor elvissza az, hogy bárhova lehet utazni. Tehát látszik, hogy azért lassan-lassan ki lehet lábalni, és ez tényleg egy méltó pozitív befejezése a mai műsornak, mert hogy nem nagyon maradt más hátra, mint hogy megköszönjük a mai fiat is. Én nagyon szépen köszönöm, Sanyi, hogy most beszélgettél velem, remélem, hogy lesz még erre módunk így online is, aztán pedig személyesen. Köszönjük még egyszer a figyelmet, hamarosan találkozunk, jelentkezünk újra, viszontlátásra.
Én pedig most nagy bajban vagyok, mert úgy szoktam elköszönni, hogy maradjanak otthon, és maradjanak az Indexel. Hát azt most már nem javasolhatom, hogy maradjanak otthon, de maradjanak az Indexel. Ez a műsor folytatódik, így vagy úgy, home office-ból, vagy stúdióból, de még találkozunk. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.